az a baj egy álmhatóságnál, hogy az azonnali intézkedés az egy, az IH, amit kiemelem a gyereket és beteszem gyerek otthonba. Ez nem intézkedés, ez trauma a gyereknek. És Magyarországon nincs olyan, hogy a bántalmazót rakják arrébb, anyuka menekül, anyuka menjen valahova. Nincs ilyen még egy Európában. Mindenhol a bántalmazót emelik ki és teszik arrébb. Tehát ez egy nagyon rossz helyzet. És egyszerűen hiába hívták már fel civil szervezetek, hiába hívtuk már fel nagyon sok esetben, és ültünk le ezzel kapcsolatosan ide ezeket a dolgokat eljáró hatóságok, eljáró jogi személyekkel, nem foglalkoztak vele. Tehát nem értjük, hogy miért. Az, hogy nem lehet áldozat, az, hogy konkrétan minket, civileket legjobban szeretnének elhallgattatni azért, hogy nem mondjuk el, hogy tényleg van és létezik. Tehát amikor egy bántalmazott megkapja azt, hogy Magyarországon nincsenek áldozatok, köszönjük szépen, de van, és nagyon sok van, és egyre több van. Tehát nincs már olyan, tehát azt lehet mondani, hogy minden ötödik gyerek a pszichiátrián köt ki. Nincs a hánypába már hely.
Minden héten meghal egy nő, és minden hónapban meghal egy gyermek itthon Magyarországon, kapcsolati erőszakban, illetve családon belüli bántalmazásban. De mit tesznek közben a hatóságok? Hogyan védi meg a magyar jogrendszer isztambuli egyezmény híján az áldozatokat attól, hogy aztán halálos áldozatok legyenek? És mit tudnak tenni a civilek? Erről is fogunk beszélgetni a Selfie mai vendégével, Fügedi Orsolyával, a Fehér Gyűrű Egyesület vezetőjével. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi vitt téged erre a pályára, miért alapítottátok meg ezt az egyesületet?
Maga az egyesület 36 éve alapult. Valójában, aki alapította, ő rendőr volt, és egy másik kollégájával, aki szintén rendőr volt. Úgy jött az ötlet, hogy ők kint voltak Németországban, akkor már létező hasonló szervezetként. És éppen a múltkor volt róla szó, beszéltem a még utolsó élő alapítóval, hogy hogyan jött, és mondták, hogy hazafele a vonaton döntötték el, hogy ők ezt megvalósítják. És innen indult valójában az egyesület, akik az alapítók, akik voltak, ők jogászok és rendőrök voltak, és pont azért alapították ezt az egészet, hogy azok a személyek, akik bántalmazottak, és akik szegények, nekik segítsenek. Tehát egy ilyen hivatástudattal indult ez az egész, és ami a mai napig él valójában. Én bennem, hogy indult el, én nekem tetszett, és én nagyon régóta bejártam, még élt az első számú alapító, aki sajnos azóta már elhunyt.
De mi tud ebben tetszeni?
Maga az a segítség. Én mindig is valahol az emberekkel foglalkoztam. És mindig tetszett az a dolog, hogy tudunk mosolycsalni azért, hogy adunk. Én mindig annak voltam a híve, hogy ha beszélgetünk valakivel, és ha meghallgatunk valakit, és ha együtt gondolkodunk, akkor tudunk előrelépni. Nagyon sokat változott az alapítás óta a szervezetnek a működése, az, hogy kinek miért segítünk. Azt tudni kell, hogy a szervezet Európában is létezik, ugye maga a Victim Europe Support, aminek mi is tagjai vagyunk, ők 35 évesek voltak az idén. Az is tény, hogy az összes Magyarországon lévő nagykövetséggel kapcsolatban vagyunk, akik szintén kérnek tőlünk mindig segítséget. És akiknek sokszor az együttműködésükkel nagyon sok olyan ügyet meg tudunk oldani, hogy külföldről haza tudunk akár elhunyt személyek hanvait, akár áldozati személyeket hozni. Valójában olyan feladatokat látunk el, ami nem feltétlenül úgymond a civileké, de lehet, hogy mi könnyebben tudunk ezekben lépni, hiszen én azt szoktam mondani, hogy nem feltétlen vannak határaink. És így könnyebb mozogni. Könnyebb az emberekhez közel kerülni úgy, hogy emberként tekintünk rájuk. Az áldozatok valójában egy különleges személyek, hiszen teljesen másképp működnek, mint egy egészséges mentális állapotú ember. Ezt értsem nőre, férfira, gyerekre, bárkire. Maga a szervezet, amióta én picit átvettem ezt az egészet, arra hajaztam, hogy minél több fronton tudjunk segíteni. Ne csak az legyen, hogy valaki bejön és adunk pénzt, és úgymond az adott helyzetét, állapotát megoldjuk, hanem hosszú távon. Ezért lettek azok, hogy védettházak, anyaotthonok, ezért lett az, hogy próbálunk fejleszteni. Egy időben nagyon sokat segítettünk a rendőrségnek az oktatásban, majd a családsegítők, gyermhivatalok, gyermekjóléti hivataloknak az oktatásban. De sajnos mivel, hogy ez egy anyagi vonzata van számunkra, hogy nekünk azért fizetni kell, ezért ezeket a dolgokat leállították. Attól függetlenül, hogy ez szabályozva van jogilag, hogy akár szupervíziók is nagyon sok minden kell. Tehát az, hogy valaki kijön az egyetemről egy szociális munkásként, de még nincsen is 0 kilométerrel elindul, vagy nem találkoztak olyan élethelyzetekkel, amik nálunk napi szintű. Az, hogy bejön egy bántalmazott anya, és pontosan tudjuk és látjuk, hogy hogyan és mire van szüksége, éppen elvinni, segíteni, vagy arra van szüksége, hogy most egy 5 órán keresztül beszélgessek vele, nem okoz problémát. Az sem okoz problémát, hogy van olyan család, akinek 15 éve vagyunk az életében, mert fokozatosan előjön egy élethelyzet, amiben támogatásra van szüksége. Nem találkozott vele. Vagy nekünk már azért szólni, hogy melyik hivatalhoz forduljon, és hogy kell azt az ügyét elintézni. Tehát volt arra is törekvése az Egyesületnek, hogy, és azt gondoltam én még úgymond picit naivan, hogy értő fülek lett találok éppen az adott kormánynál, hogy elkezdjük az alapoktól. Tehát egy óvónői képzőbe, egy tanítóképzőbe azt oktatni és tanítani, hogy az áldozatokkal hogyan kell beszélni. Mik azok a mondatok, mik azok a szavak, amiket nem mondunk nekik.
Tehát, hogyha felismerik a gyereken, hogy bántalmazzák otthon.
Így van, nagyon sok, tehát egy pici gyerek annyi jelt ad. Tehát egy, általában ugye a gyerek a bölcsödébe, óvodába borzasztó mozgékony, vidám, ismerkedik, bármi egyéb. Persze vannak olyan gyerekek, akik nem. De az megint más, amikor egy gyerek alapból úgy működik, vagy egy gyerek olyanná válik. És vagy amikor a gyerek agresszívvá válik, és vagy egy anyukán látunk azt, hogy csopan most ez az anyuka másként működik. Miért? Jelzőrendszeri tagok, azok a szervezetek, azok, akik gyerekekkel, felnőttekkel akár foglalkoznak, illetve valahol állampolgári kötelességünk. Ugye, ha látunk egy embert, hogy bántalmazzák, vagy látunk egy nőt, akinek mondjuk kézöld lila folt az arcán, oda mehetünk hozzá és megkérdezhetjük. De sajnos nagyon régóta elfelejtettünk egymással beszélgetni. Régen én még emlékszem, azért szerettem a metrón utazni munkában, mert az emberek szóltak egymáshoz. Ez elmúlt. Nincsen. Nagyon ritka, amikor megközelítjük a másikat, vagy merünk szólni. De valójában ez kialakult. Miért? Mert a hatóságok, mert a szociális szektorok sajnos nem tesznek.
Rendőrök is voltak. Igen. Az alapítók között.
És vannak jelenleg is. Tehát régen az volt a hagyományunk, hogy mindig egy aktív és mindig egy nyugállományban lévő rendőr a szervezetünknek a tagja. Jelen esetben egy volt rendőr az, aki tagja, de már mint ügyvédként tagja az Egyesületnek, és benne van a elnökségi tagságban. A rendőrökkel kapcsolatban állunk nagyon régóta. Valójában hála jó Istennek, hogy azért kialakult nekem egy olyan személyes kapcsolatom a rendőrséggel, a rendőrökkel, akár baráti kapcsolat, hogy hozzánk küldik az áldozatokat. Akár amikor kilépett a rendőrség kapuján, jelzi, hogy a fehér gyűrűhöz. Csak ugye nem tudok minden rendőrt és rendőrséget tájékoztatni arról, hogy megváltozott az anyagi helyzetünk, és sajnos nem tudunk olyan fajta támogatást adni, hogy valakinek eltűnt vagy ellopták a pénzét. De tovább tudom irányítani, hiszen elviekben az áldozat segítő, áldozat támogató állami szekció, ők még működnek. Uh-huh. Ebből kifolyólag ő hozzájuk, csak ugye náluk mások a feltételek, mint nálunk voltak. Ezáltal nehezebb. De én azt gondolom, hogy az embereknek a tájékoztatás is mindig a megelőzés lenne az, ami elsősorban segítene ezeken a dolgokon.
És ti úgy tudom, hogy nem csak mondjuk anyagilag tudtok segíteni az áldozatoknak, legyenek azok nők, ugye az esetek többségében nőkről, gyerekekről van szó, vagy férfiak éppen, hanem jogi eszközökkel, igen, illetve hogyha mondjuk nagyon necces már a helyzet, akkor akár kimenekíteni őket, igen, akár külföldre is.
Így van, tehát az még mindig áll, hogy jogi támogatást adunk, és mivel, hogy hál' Istennek egy nagyon régi jó barátom becsatlakozott a szervezethez, mint pszichiáter, ezáltal ő általa is tudunk segíteni, hogy mentálisan megtámogatjuk.
Tehát lelki segítséget van, is nyújtatok.
Illetve ugye jogi, illetve igen, mind a magyarországi védett házakba és anyaotthonokba is el tudtuk őket menekíteni, de ha arról van szó, akkor külföldre. Mert azért egy Európai Uniós ország, ahol mindenhol van Victim Europe Support, és mi mindenkivel kapcsolatban állunk, ezért van egy úgymond ez az óriási háttér, amivel azt tudom mondani, hogy igen, tudok rajta segíteni, attól függetlenül, hogy tegyük fel, jelen esetben van egy közös felügyeleti jog, vagy bármi egyéb, de azt mondjuk, hogy itt már nincs más lehetőség, mert annyira veszélyes a másik oldal, hogy már azt mondjuk, hogy életben kell tartanunk a családot, akkor azt mondom, hogy menjünk.
Tavaly ugye kijött egy statisztika, egy EU statisztika, amiben Magyarország nagyon rosszul teljesített, amiben azt látjuk, hogy minden második nőt ért már élete során kapcsolati erőszak. Ehhez képest a hatóságok mennyire működnek, akár veletek együtt, akár mi más civil egyesülettel, az áldozatokkal, hogy megelőzzék a bajt.
Hát a civil szervezetek, ők működnek. Tehát amennyire tudnak, meg együtt is dolgoznak.
De mi a helyzet a hatóságokkal?
Hát a hatóságok, hát az a baj, hogy túl sokáig állnak az ügyek. Tehát az, hogy egy azonnali intézkedés, vagy idéglenes intézkedés, ami jó pár éve átkerült a bíróságokhoz, hogy egy átmenetileg segítsen anyukának egy kizárólagos felügyeleti jog, és ugye könnyebb akkor a gyereket egy iskolába, óvodába beíratni, vagy úgymond egy távoltartás, ami ugye egy rendőrségi, vagy akár egy bírósági intézkedés, ami átmenetileg 20-30 vagy 60 napra esetleg apukát egy picit hátrébb teszi, és ha az nagyon jól működne, hogyha apuka közel megy a bizonyos távolságon belül, akkor a rendőrség gyorsan intézkedik, mint amúgy Európán belül bárhol. Sajnos ezt sem feltétlen mondanám, hogy rövid időn belül ott vannak, mert sajnos nem. Nem olyan régen jött erre egy ellenpélda, egy sajnos egy újabb klienstől, hogy ő kint élt Finnországban. És apukát feljelentette bántalmazás miatt. És megkérdezte a rendőrség tőle, hogy tud-e hova menni. És mondta, hogy igen. És nem tudott róla, de valójában a telefonjukra olyankor rácsatlakozott a rendőrség, és apuka közel ment a bizonyos távolságon belül, 2 percen volt ott a rendőrség, és vitték el apukát. Tehát, hogy, és utána is, miután anyuka eljött, meg felhívták kintről, Finnországból a rendőrség, hogy minden rendben van-e. És jelezte, hogy igen. Tehát ez a dolog, ez
tök jó. És ehhez képest különben Magyarországon hogy működik a távoltartás? Tehát, hogyha mondjuk megadják, akkor...
Hát, hogyha megadják, de talán a távoltartást, és apuka a bizonyos távolságon belül történik, anyuka fölhívja a rendőrséget, várni kell. Sajnos várni kell, mire kimegy a rendőrség, és akkor jelezni, hogy igen, megszegte. Tehát nincs olyan, hogy valami alapján nyomon követnék, hogy a két fél hol van, és közelítenek egymáshoz, akár tudtukon kívül, vagy ugye apuka netalántán oda megy a kisgyerekhez, az iskolájához, amit alapjáraton nem biztos, hogy megtehet, de mondjuk ő látni akarja a gyereket, a gyerek mondjuk netalántán észreveszi. Tehát ezek olyan dolgok, hogy traumákat okoznak a gyerekeknek. Van olyan jelen esetünk, ahol nem ment el apuka a láthatásra, ami meg lett adva anyukának, de a gyerek, mivel hogy kellett menni, attól függetlenül tudtuk, biztosak voltunk benne, hogy apuka nem lesz ott a felügyelt kapcsolattartáson, a gyerek remegett, és megkérdezte anyát, miután eljöttek, és tudták, hogy de jó, hogy nem volt ott apa, hogy anya, ezt meddig kell csinálnunk. És nem beszélek, 10 év alatti gyerekről beszélek, aki egy olyan fajta traumát él át évek óta, és 5 éve megy az ügy. 5. Mi benne vagyunk idén 3 éve. És próbáljuk elérni a bíróságokon, hatóságokon azt, hogy végre kimondjanak egy olyan apának, és szüntessük már meg ezt a kapcsolattartást, vagy bármit, mert nem költ, nem fizet gyerektartást. Tartozik az anyának, bántalmazta az anyát, bántalmazta a gyereket. Ráadásul az egyik gyermeknek a mentális egészsége, tehát egy enyhén sérült gyerekről beszélgetünk, amik ők teljesen másképp vesznek, érzékenyebben vesznek. De a gyerekek előbb nőttek fel, kevésbé voltak gyerekek a saját korukban, és az, hogy látják anyán, hogy jönnek hétről hétre a levelek, hétről hétre, napról napra beszélünk abba, hogy jött-e valami levél, mert nem mindent kap meg az ügyvéd, csak ő kapja meg, mi az, amit egyeztetni kell, mi az, amire fellebbelizni kell, nem tudunk állandó jelleggel elbújni, eltűnni, és már sajnos automatikus, hogy mond dolgokat a gyerekek előtt. A gyerek meg nem hülye. És ezeket élik meg ezek a gyerekek. Most ez legyen 5, legyen 6, legyen 7 éves, teljesen mindegy. A gyerekből felnőtt lesz. És lesz egy olyan fajta félelme, hogy akkor nekem nem kell társ, nem kell partner, mert nem szeretnék ilyet, hiszen ez a minta, ezt látja, és ezt hallja a környezetében. Egyre több gyerek van az, hogy pszichiátriára kerül. Kicsiként.
Bántalmazás miatt?
Igen, mert az apa bántotta, vagy közvetve volt bántva. És ezáltal úgy mondom, hogy az anya nincs jól. Ezáltal a gyerek sincs jól.
Tehát amikor az anyát bántja mondjuk az apa, akkor
van az, olyan, az, és az gyerek bántalmazás is. 80% a gyerek végignézi, hogy az anyát megverik. És bántják, A gyereknek van egy védekezési mechanizmusa, hogy el kell fogadnom, bezárkózok. Ezt, ha az iskolában észreveszik, ha nem. Sajnos a pedagógus nem feltétlen viselkedik és használja az eszközeit, hogy a gyerekre netán egy picit jobbat odafigyel. Vagy volt olyan gyerek, aki közölte, hogy ő az apaszót sem szeretné hallani, majd a pedagógus egy apákról szóló fogalmazást iratott a gyerekekkel. Majd a gyerek közölte, hogy ő ezt nem fogja leírni. Tehát nüansznyi kivétel kellene, és nem kellene a pedagógusnak jelen esetben sok, csak azt mondja, hogy oké, akkor a szünetben, amikor ez a kislány kimegy, majd akkor kérem meg az osztályt, vagy megírom a csoportba a gyerekeknek, mert tudom, hogy neki ez bántalmazott, és tudom, hogy fáj. Nem kellenek szerintem sok előfeszítések. Tehát ezért gondoltuk azt annak idején, és ezért volt egy elképzelésem, és egy tematikát is fölépítettünk arra, hogy hogyan kellene, amikor még a tanítóképzőn tanulnak, vagy egy óvónőképzőn, hogyan kellene ezt feléjük jelezni, hogy esetleg másképp kellene a gyerekekre figyelni. Illetve jelen esetben nem tudunk bejutni az iskolákba. Tehát a civilek nem tudnak bejutni az iskolákba, hogy segítsék a pedagógusokat és a gyerekeket abban, hogy az ő saját helyzetükben hogyan tudnak egy picit könnyebben lenni, egy picit másképp lenni. Amikor egy iskolapszichológus, ugye természetesen ők nem tudnak egy bántalmazott gyerekkel foglalkozni, hiszen nincs rá kapacitásuk, illetve nincsenek úgy képezve. Teljesen más hozzáállás kell, teljesen más képzések, másfajta jó gyakorlatok kellenek az ilyen típusú gyerekekhez. Illetve a családsegítőben ugyanezt mondanám. Hiába erőltetik sok esetben a szociális szektor is mondja ezt egy családsegítő anyukának, hogy de nálunk ingyenes. Nem elég annak a gyereknek egy hónapban egyszer, hogy beszélget egy tanácsadó pszichológussal, mert az kevés. És az a baj, hogy...
Főleg, hogyha közben rá van kényszerű, vagy igen, továbbra is lássa
a bántalmazókat. Így van, és sajnos a jogszabályaink nem engedik meg. Most az, hogy jött be egy új jogszabály, de sajnos az a jogszabály, az csak azokra az anyákra és gyerekekre vonatkozik, akik védett házban vannak.
Ez milyen új jogszabály?
Ez egy olyan jogszabály, amit kollégáim is vannak benne, akikkel együtt dolgozok, védett házban vezetők, hogy az az anya, aki bekerül. Picit az a hátulütője, hogy jelezni kell a gyámhivatal felé. A gyámhivatal, onnantól kezdve, hogy hol van a gyámhivatal, onnantól kezdve sajnos a másik fél is meg tudja ugye ezáltal, hogy a gyerekek is az anya hol van, de 15 napon belül ideiglenes intézkedést kell hoznia, ami eddig 60 nap volt. Illetve automatikusan él a 60 napos távoltartás. Ami abból a szempontból jó, hogy semmilyen kapcsolattartás nincs. Sem online, sem fizikai, semmi az így egyet a világon. Egy a hátulütő, kiderül, hogy hol vannak. Ugye, ami valójában a védett házaknak a szerepe, hogy nem tudja a másik fél, hogy hol van. Tehát ezen is lehetne még finomítani, ezen a jogszabályon, illetve tulajdonképpen a gyámhivatalok, hogyha egy picit érzékenyebb lennének arra, hogy nem mondjuk meg a címet, vagy azt mondjuk, hogy nem az a megyei gyámhivatal jár el, hanem egy másik megyei gyámhivatal pont ezért. Tehát, hogy Európából olyan jó lenne átvenni mintákat, és olyan jó lenne gyakorlatokat átvenni, hogy működnek hatékonyan ott ezek a szervezetek, ezek a szociális szektorok, illetve azt lehet mondani, hogy az ilyen dolgokat Európán belül civilek látják el.
Ugye mondtad azt is, hogy lelki segítségnyújtást is adtok az áldozatoknak. Mennyire kell lelkileg felkészíteni akár a nőket, akár a gyerekeket, mondjuk egy rendőrségi meghallgatása, vagy kihallgatása, vagy nem tudom.
Ügyvéd nélkül senki nem megy máshova. Tehát ez az egyik dolog. A másik meg mindig felkészítjük. Tehát a gyerekeket 3-4 alkalommal lecsücsülünk, beszélgetünk velek egyáltalán, hogy hogyan és miként. Illetve mindig megy az ügyvéd kollega. Ugye gyerek esetben, ha a családon belül történik ez a dolog, akkor kirendelnek egy gyámot, akivel megpróbálunk úgymond arról beszélni, hogy az ügyvéd hagy vegye már át a gyereknek az ügyét, mert talán jobban felkészült. Illetve azok az ügyvédek, akikkel mi dolgozunk, azok velünk dolgoznak. Azokkal átbeszélünk mindent. Tehát hétről hétre arról szól, hogy minden ügyet átbeszélünk, hogy ki mit csinál benne. Vannak, általában én beszélek a családsegítő gyermekjóléti hivatala, akik engem már annyira nem szeretnek, mert megkérem őket, hogy legyenek olyan kedvesek, békén hagyni a családot. Van egy protokoll, ugye a gyámhivatal és gyerekjólét családsegítő szemszögéből, amit én azt mondok, hogy persze végig kell vinni, de vannak olyan lépcsők, amiket ki lehet hagyni, hiszen egy bántalmazottat a bántalmazóval nem kell mediálni, mert értelmetlen.
Tehát nem kell erőltetni, hogy legyen ez egy jól működő illetve, kapcsolat, illetve hogy ő legyen egy jól működő igen, apuka tehát, vagy anyuka.
Igen, tehát a külön megbeszélni mind a két féllel, hogy működjenek együtt, az azt mondom, rendben van, és természetes is kell, de a hatósággal. Nem tud a két ember együttműködni, ha az egyik veri a másikat, vagy a gyereket, vagy bármi egyebet. Tehát nem gondolom, és ha ennek a lélektanát egy picit átgondolnák, és úgymond a jogszabályokat egy picit átértelmeznék, és azt mondanák, hogy jó, a minimumot tartsuk be, amit muszáj. Mert abban hajlandó egy anyuka együttműködni, hogy beszélget velük. De az, hogy anyukákat hetente háromszor berángat egy családsegítő, nem látom értelmét.
A lelki felkészítést úgy is értettem, amikor rákérdeztem tőled, hogy ebben mennyire tudtok segíteni, hogy nagyon sok nőtől, engem általában nők szoktak megkeresni, akik áldozattá vagy bántalmazottá váltak, arról számolt be, hogy egyszerűen a bíróság, a rendőrség szóval hihetetlennek tartja, mert hogy lelkileg teljesen szétesett, ugye az állandó bántalmazás miatt, amit aztán ugye magától az intézményrendszertől is megkap. Ezen hogy tud egy nő, hát nem tudom, túllendülni saját sehogy erőből?
Tehát ez a másodis harmadlagos viktimizáció, ez a rendszerabúzus. Ezt el szoktuk mondani, sőt mondatokat elmondunk, hogy mi az, amit a bíróság ki fog mondani. Valójában ez akkor indult el, ez a nagyon erőteljes kapcsolati erőszak és bántalmazás és minden egyéb miatt, amikor volt egy idő a MeToo kampány után, amikor elindultak nagyon erősen a vállóperek. És a vállóperek többsége arra alapozódott, hogy bántalmazó a férj, vagy az élettárs.
Mert sokan magukra ismertek, hogy akkor ők is bántalmazásban.
És akkor tulajdonképpen utána jött az, hogy voltak ügyek, de nagyon ellenésző ügy volt az, amiben kiderült, hogy ez nem feltétlen volt valós. Csak az anyukának nem volt eszköze más, mert el volt lehenítve, és nem mehetett el dolgozni. Ami azt mondom, egy gazdasági erőszak, tehát ez is valahol az, ha nem fizikális, de gazdaságilag el volt lehetetlenítve, és nem mehetett el dolgozni. Csak ez kevésbé ismert ez a dolog, pedig van, és valós. És a bírók megunták, hogy minden házasság, minden bálás erre alapul, hogy bántalmazás. Illetve sajnos Magyarországon van egy olyan, hát a polgári peres, illetve a bíróknak egy olyan fajta jogosultsága, nem feltétlen veszik bele magába a perbe, amíg nincsen gyanúsítási státusz a rendőrségi eljárás során.
Tehát a kapcsolati erőszak nem jelenik meg.
Addig a polgári perbe egy rendőrségi büntető eljárás feljelentését nem veszik figyelembe.
És ez hány év, hónap?
Változó. Tehát ugye azt tudni kell, hogy ugye meg lett hosszabbítva a rendőröknek a nyomozati első szak fél évre. Ez elég régóta van. Ami annyit jelent, hogy fél évve van az első intézkedési körre. Ez régen egy hónap volt.
Addig lehet, hogy együtt is él a bántalmazóval.
Igen, és az a baj, sajnos sok esetben a rendőr azt tanácsolja, hogy maradjon ott, mert mondjuk el kell adni az ingatlan, de nem jó, meg a vállóper során nem feltétlen jó. Tehát vannak ilyen számomra értelmetlen tanácsok a hatóságok részéről, vagy akár egy ügyvéd részéről, hogy maradjon ott anyuka, mert nehezebb úgy bizonyítani, hogy. Ugyanakkor van egy olyan fajta jogi dolog, hogyha x évig külön élünk, akkor úgymond már lehet bizonyítani egyes más dolgokat. Tehát, hogy ez is egy olyan hülye helyzet. De ugye anyuka, ha elmenekül, mert kénytelen elmenekülni, akkor ugye ott hagy csapott papot. Na, akkor nehezebb visszajutni ugye a holmikér, és a rendőrség sajnos nem feltétlen partner abba, hogy mi visszamegyünk a gyerekek cuccaiért, vagy iratokért, vagy személyes holmikért, vagy bármi egyébért. Tehát nehezebb akkor intézkedni. Nagyon sok esetben tettük azt, és megkérdezték már, hogy nem féltünk-e. Úgymond nem feltétlen féltem, amikor egy anyával azt beszéltem meg, hogy apuka elmegy 2 óra hosszára, és akkor van időnk menekülni. Akkor konkrétan oda mentünk 3-4 kollégák, és amit értük pakoltunk, és mentettük anyukát, és rohantunk a gyerekért iskola, óvoda, bármi, csak hogy fussunk. Nem gondolom, hogy ez bárki megtette volna rajtunk kívül. Volt, hogy gyereket loptam, csúnya dolog, iskolából, mert másképp nem tudtam elmenekíteni, mert tudtam, hogy apuka megy. De együtt működött velem az igazgató, mert tudta, hogy mi van.
De ott már volt elrendelt gyerektartás? Tehát,
nem,
ott
semmi, az éjjegy ott a világon.
És akkor ilyenkor gyerekrablásét, vagy akármiért nem
tudta
feljelenteni?
Nem, mert tudta a rendőrség is, tehát azért szóltam a rendőrnek, hogy el fogom a gyereket hozni, apuka valószínűleg fogja jelenteni, de tudjanak róla, hogy ez fog történni. A hatóságok felé jeleztem, hogy nem tudom másképp a gyereket megmenteni. Anyát addigra már kimentettem külföldre, de nem tudtam együtt menteni a gyerekkel, mert anyukát éjszaka hozta be a rendőrség hozzám, hogy agyonverték.
Mi lenne akkor, hogyha nem lennétek ti, meg a többi civil szervezet? Akkor ezt a rendőrség, gyámhatóság...
Nem tudom, mit csinálna. Fogalmam sincs, hogy mit csinálnának. Hogyha... Az az igazság, hogy jogi háttere az egésznek nem feltétlen van. Tehát isztambuli egyezmény hiányában, jogszabálymódosítások hiányában, illetve a rendőröknek az empátia hiányában, illetve a szociális szektor részéről is empátia hiány véget, bemegy egy anyuka és elmondja, hogy bántalmaznak vagy verik, elküldik. Illetve az a picit nevetséges. Ugye azt tudni kell, hogy ugye a rendőrségnek a alapállománya az délután 4:30-ig dolgozik, majd utána készenléti alosztály van. Anyuka bemegy 5 órakor, közlik, hogy holnap reggel 8-kor tessék jönni. 0-24 a rendőrség, ez még fönt van az interneten is. Nem feltétlen vesznek fel feljelentést.
Mi a helyzet a gyámhatósággal? Tehát mi van akkor, hogyha mondjuk egy nő bead egy, nem tudom, mit kell beadni ilyenkor, hogy ő felügyelt láthatást szeretne kérni, mert hogy bántalmazó az apuka, fél, hogy nem fogja élve visszakapni a láthatásról a gyerekét.
Ami nagyon rossz. Én azt szoktam mondani, hogy hagyjuk ki őket a helyzetből, mert ha ők belekerülnek, akkor a gyermekvédelembe való vétel, ami egy éven keresztül tartó fölösleges procedúra.
Tehát, hogy lehet, hogy az anyukától is elveszik a gyereket?
Akár igen, hogyha a csúnya dolog, de az a baj, hogy emberekből vagyunk, és hogyha ne találtál apuka szimpatikusabb a hatóság vagy a családsegítő részére, és van sajnos most jelenleg ilyen eseteink, hiába is bármit mond anyuka vagy a gyerekek, erőltetnek dolgokat, és nincsenek azonnali intézkedések. Az a baj a gyámhatóságnál, hogy az azonnali intézkedés az egy, az IH, amit kiemelem a gyereket és beteszem gyerek otthonba. Ez nem intézkedés, ez trauma a gyereknek. Tehát nincs olyan, hogy, és Magyarországon nincs olyan, hogy a bántalmazót rakják arrébb, anyuka menekül, anyuka menjen valahova. Nincs ilyen még egy Európában. Mindenhol a bántalmazót emelik ki és teszik arrébb. Tehát ez egy nagyon rossz helyzet, és egyszerűen hiába hívták már fel civil szervezetek, hiába hívtuk már fel nagyon sok esetben, és ültünk le ezzel kapcsolatosan ide ezeket a dolgokat eljáró hatóságok, eljáró jogi személyekkel, nem foglalkoztak vele. Tehát nem értjük, hogy miért. Az, hogy nem lehet áldozat, az, hogy konkrétan minket, civileket legjobban szeretnének elhallgattatni azért, hogy nem mondjuk el, hogy tényleg van és létezik. Tehát amikor egy bántalmazott megkapja azt, hogy Magyarországon nincsenek áldozatok, köszönjük szépen, de van, és nagyon sok van, és egyre több van. Tehát nincs már olyan, tehát azt lehet mondani, hogy minden 5. gyerek a pszichiátrián köt ki. Nincs a hánypába már hely. Nincsen olyan intézmény, ahova gyerekeket lehetne vinni, hogy most akkor itt van a gyerek, és foglalkozzanak vele. Nincsen elég szakember, aki foglalkozzon a gyerekekkel. Az iskolákban a gyerekeknek szüksége lenne olyan fajta segítségekre, akár hetente, akik kinyitják a szemét, hogy merjen kiállni magáért. Hol tanítunk meg egy gyereket arra, hogy vállald fel, hogy te nem vagy jól? Ott van, hogy a gyerekek droghoz folyamodnak. Ott van, hogy a gyerekek agresszívvá válnak.
Farcolnak, vagy öngyilkosan.
Nagyon sokan. Gyógyszert szednek. Tehát elvégben az van, hogy nálunk 18 év alatti nem nagyon kaphatna gyógyszert. 6-7 évesek antidepresszánt szednek. Nem normális.
Ugye azért is fontos, amit mondasz, mert a Hintalóban Gyerekjogi Alapítványnak minden éves, de az idei, vagyis hát a tavalyi, ami idén jött ki, jelentésében, gyermekjogi jelentésében is benne van, hogy a legtöbb áldozat a gyerekek között a családon belüli bántalmazásból kerül ki, tehát hogy sajnos még mindig otthon a 4 fal között bántják a legtöbb gyereket, és hogy nagyon sok esetben, az esetek 75%-ában a gyereket emelik ki otthonról, traumatizálják azzal újra, hogy gyerek otthonba kerül, mert ugye nevelőszülők nincsenek elegem, és apuka pedig legrosszabb esetben felfüggesztettet kap, vagy az édesanyja, hogyha mondjuk ő a bántalmazó, de az esetek többségében ugye az édesapa az, vagy hát az apa, vagy a férfi. Mi ennek a vége? Tehát így azt mondod, hogy már lelki szinten is nagyon komoly segítségre szorulnának, de hogy nincsen egyszerűen annyi szakember, aki tudna nekik segíteni, vagy toktici civilek, akik bocsánat, szélmalomharcot vívtok. Nyilván azért meg tudtok menteni nagyon sok áldozatot, tehát hogyha ti nem lennétek, akkor nem is tudom, hogy milyenek lennének itthon a statisztikák, de hogy mi lehet ennek a vége, te miért tartasz még mindig ki?
Hát megmondom őszintén, hogy én azért tartok ki, és ezt szoktam mondani, hogy mert jó látni, hogyha egy gyerek már tud mosolyogni. Vagy egy anyának jobb. Vagy tudjuk azt mondani, hogy nyertünk egy perben, és végre van újabb családunk, aki jobban van, aki végre új életet tud kezdeni. De tudjuk, hogy még ott leszünk 5-10 évig, mert a mentális egészsége attól, hogy egy pernek x év után vége van, az nem azt jelenti, hogy ő jól van. Mert újra meg kell tanulnia nőként élni, az adott helyzetben újra anyának lenni. Ha a gyerek abban a korban van, akkor meg kell tanulnia kamaszként viselkedni, meg kell tanulnia újra önmagát mindenkinek. És az adott helyzetben és szituációban egyáltalán újra megtalálni azt, hogy ő most hol a helye a világban. Az, hogy ezek sajnos ezek a perek mindig évek. Nagyon hosszú évek. És az, hogy a gyerekek vagy felnőnek, de nagyon-nagyon traumatizáltak. Az, hogyha egy gyerek kikerül gyerek otthonba, ott nincs olyan mentális szakember, aki ő nap mint nap ott lenne vele és segítene, sajnos. Az iskolában nincsen. Most vagy megtalálnak minket, vagy nem találnak minket meg. Mi nem tudunk magunkat őrült módjára reklámozni, hogy itt vagyunk, és hozzánk lehet segíteni, és 024-ben támogatóként jelen vagyunk. Régi pacienseink küldik hozzá azokat az anyukákat, akivel iskolába találkoznak, tehát többségében nem a neten találnak minket, hanem úgy, hogy egy anyának segítettünk, vagy egy gyereknek, vagy bárkinek. Tehát mindig-mindig szálhegyomány útján terjedünk. Az, hogy ez évekig tart, igen. Az, hogy jobb nem lesz, az is biztos. Attól függ, hogy alakul-e bármilyen jogszabály új, amivel lehet segíteni. Most is próbálkozunk, és szeretném azt, hogyha változik bármi, akkor valójában a szociális szektoron belül ez a fajta réteg, ez mindig el van felejtve, amiben mi dolgozunk. Nem csak a civilek, úgymond azok a réteg, akik az anyaotthonok vagy a védett házak. Tehát, hogy mindig a hatóság szempontjából a gyámhivatal, a családsegítő gyerekjólét. Igen, de egy szociális szektornak az a része, ami mi vagyunk, valójában mi vagyunk azok a többieknek a segítői. És minket elmarad valahogy az, hogy megkérdezzenek arról, hogy mi a nézőpontunk, mit látunk mi abból a szemszögből, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Hogyan lehetne ez az egészen átfogóan előrébb lépni. Az, hogy egy anya a munkahelyén, most van pár anyukánk, akik küzdenek azzal, hogy hogyan nem utassák ki, mert a főnöke egyedülálló nő, vagy bármi egyéb, és nem nézi jó szemmel, hogy ő esetleg majd többet fog hiányozni, mert nincs jól mentálisan. Mondtuk, nincs baj, megoldjuk online, akkor este beszélünk, 9 óra után. Tehát is megkérdezik, hogy nincs munkaidő? Nincs, 24. Tehát engem valamikor olyan kliens hajnal 2-kor hív fel, mert nincs jól, és akkor tudunk beszélni. Nem zavar. Az visz előre, és azt tud az egészhez hoz lendületet adni, hogy próbálom a kiutat megtalálni, próbálok valami fényt keresni ahhoz, hogy lehet ez jobb is, hiszen a környező országokban jobb lett. Próbálok abban reménykedni, hogy találok egy értő fület, aki meghallja azt, hogy igen, tudunk segíteni, olyan hálózatot ki tudunk gyorsan alakítani, hiszen szakembergárdánk az van, mert kapcsolatban vagyunk nagyon sok mindenkivel, hogyha azt kell, hogy valami mögé álljunk, mögé állunk. Tehát tudunk mi nagyok lenni, nagyon nagy az ismeretségi hálózatunk, és ezáltal, és vannak rendszereink, amit Európából át tudunk hozni, át tudunk kérni. Csak egyszerűen egy fület szeretnénk, hogy igen, jogszabályokban segíteni tudunk, hiszen annak idején a áldozati törvénynek a nagy részét azt mi írtuk, ami azóta is él. Most is adtunk be jó pár évvel ezelőtt is még módosításokat, vagy kértünk lehetőségeket. Volt arra példa, hogy azt mondtuk, hogy adják ide nekünk, mert az állami szekció nem tudja ezt vinni. A támogatást csak ha felét adják ide nekünk, mi akkora a dolgot föl tudunk építeni, hogy azzal meg tudnánk oldani. És mi tényleg akarunk tenni. Tehát nem csak egy felszínt akarunk, és nem csak azt szerettük volna mindig is, hogy legyen az, hogy na akkor valaki segít, hanem mi mélységi munkát végzünk. Tizenvalahány éve van sok esetben az, hogy valaki mellett ott állunk. Van olyan gyerek, aki már éppen diplomázik, és akkor volt, mikor elkezdtünk dolgozni, 7. osztályos általános iskolában. Tehát rengeteg sikersztorink van, rengeteg olyan élményünk van, ami miatt azt mondjuk, hogy nem fogjuk föladni. Én azt mondtam, hogy amíg én képes vagyok csinálni, és amíg én még azt tudom mondani, hogy van értelme, és látom értelmét az egésznek, és valaki még fölhív, hogy segít, addig csinálom. Ha 80 éves leszek, 80 éves, nem zavar. Azt nem látom, hogy kinek tudnám átadni. Azt nem látom, hogy kinek van hivatás tudata. Kinek van olyan fajta érzelmi intelligenciája, mélysége, hogy azt mondja, hogy igen, ha kell ingyen, és nem kérek érte pénzt, mert akarom ezt az egészet, mert jól esik. Tehát én nekem még mindig az van, és azon gondolkodom, hogy igen, és reménykedem abban, hogy egyszer lesz olyan, hogy azt mondjuk, hogy igen, végre elismernek minket. Mert az, amit csinálunk, az valójában kifelé mindig azt mondják, hogy ó, hát az állami szekció, nem, minden mögött mi vagyunk ott.
Van olyan álmod különben, hogy egyszer majd nem lesz szükség a munkátokra, tehát hogy tökéletesen fog működni az állami áldozatvédelem?
De sajnos nincs. Tehát nem, amíg ennyi bántalmazott van. És az az igazság, hogy azért nincs, mert azt a fajta tudást, ami nekünk van, az a fajta szakmaiság, ami nekünk van, azt nem tanítják az egyetemen. Nem tanítják
sehol. De ez nem fog változni, nem kellene változni ennek?
Ha minket hajlandó lennének bevonni abba az oktatási rendszerbe, akkor tudnánk képezni olyan embereket, akik utána olyanokká tudnának válni, mint mi. Hogy akarok tenni. De amíg úgy látok egy középiskolába, hogy előbb nyomkodja a telefonját, és bármi egyéb, és átlépnek egymáson, és nincs az, hogy gyere, segítek, és megfogom a kezedet, addig az a baj, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb szükség van ránk.
Köszönöm szépen, Fügedi Orsolya volt a Fehér Gyűrű Egyesület vezetője, a Selfie heti vendége. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy megnéztek, meghallgattak minket.